Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük mindannyiukat. Isten áldja meg a mi összejövetelünket és együtt létünket. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetünkbe Barabási Endre lelkipásztort, aki Erdélyből, Bálványos várajáról érkezett közénk, és a mai napon ő fogja hirdetni Isten igéjét számunkra. Isten tiszteletünket a 77. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat.
Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten. Éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 77. Zsoltárunknak énekeljük a második, valamint a 8. versét. A 77. Zsoltárunk második verse így kezdődik: lelkem nagy bánatba esett.
Minden vigasztalást megvet, az Isten rettent engem, ha róla emlékezem. No, Istennek szívemben panaszok nagy ínségemben, lelkem mégsem találhat semmiben nyugodalmat. Ó, erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen hozzád hasonló, Isten. Csoda Isten a te dolgod, amint gyakran megmutatod. Éppen népek jól látják nagy voltát hatalmadnak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a tanítását, amely tanítást a Heidelbergi KT 27. úrnapjából olvasok. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek a Szent Keresztség sákramentumához kapcsolódnak. Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünkből. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy ami bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosakká akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek. S mivel Isten a Krisztus vére által a bűntől való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztjén anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ezt az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerzette. Hitvallásunk tanítása után Lukács evangéliumának 16. fejezetéből olvasom Isten igéjét, Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból, ahol ezt tanítja nekünk Jézus Krisztus. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Isten áldása és kegyelme nyugodjon rajtunk, akik itt vagyunk az ő házába, és adja meg nékünk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megállhatunk újra a te színed előtt, és megbékélhet és örvendezhet a mi szívünk a te házadban, mert itt veled lehet és veled van találkozásunk, aki életnek és halálnak ura vagy, könyörülő és kegyelmes Isten, vigasztaló Isten, aki szereteteddel magadhoz ölelsz bennünket újból és újból. Köszönjük te neked, hogy megengeded nekünk, hogy a te színed elé járuljunk. Szeretnénk úgy jönni, hogy egyszerre valljuk meg előtted a mi alkalmatlanságunkat, hiszen annyi minden terheli a mi szívünket, lelkiismeretünket, gondolatainkat és életünket. Olyan dolgok, amelyek nem állhatnak meg a te színed előtt, és ugyanakkor mégis vágyódunk te hozzád, mint az egyetlen megoldáshoz, az erőnek és szeretetnek forrásához. Úrunk, hadd kérjünk arra, hogy tisztíts meg bennünket, és engedd, hogy úgy tudjunk megállni te előtted, mint akik tudják azt, hogy egyedül a te kegyelmességed lehet az, amely által megtörténhet a csoda, hogy mi megértjük, szívünkbe fogadjuk a te üzenetedet és a te szavadat. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor szállt el a te szavad a mi fülünk mellett, olyan sokszor nem vehettél lakozást a mi szívünkbe, mert bezárkoztunk te előtted. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyünk itt most nyitott szívvel, megbecsülve ezt az alkalmat, és megértve azt, hogy a te végtelen terved, gondviselésed az, amely ide segített bennünket azért, mert mondani valód és üzeneted van, amelyel bennünket keresel, akik itt állunk a te színed előtt. Úrunk, adjad, hogy javunkra legyen ez az Isten tisztelet, és ne ítéletünkre, hanem üdvösségünkre hadd hallgassuk, és hadd fogadjuk be a te ígédet. Így kérünk tőled vigasztalást, így kérünk tőled erőt, gyógyulást, így kérünk tőled szeretetet és békességet, mindazt, ami tőled jön, Urunk, ne tagad meg tőlünk, hanem szent lelked által részesíts a te ajándékaidban egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készüljünk a 166. dicséretünk első versének éneklésével, a 166. dicséretünk első versével könyörögjünk. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Hallgassátok meg, drága testvéreim, Istennek szent ígéjét, amely által szólszánk ez alkalommal, és amely által keresi a mi szívünket. Írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének a 31. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek hozzánk szóló szent szava, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének a 31. verséből, hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel fennállva. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Drága testvéreim! Az embereket általában különböző kritériumok alapján többféleképpen szokták osztályozni. Férfiakra és nőkre, fiatalokra és idősekre, vagy akár tanultakra vagy tanulatlanabbakra, városiakra és falusiakra, határon belüliekre és határon túliakra. Tehát sok emberi kritériumok alapján szokták az embereket osztályozni. De tulajdonképpen ami nagyon fontos és a leglényegesebb az, hogy Isten hogyan osztályoz minket. Isten hogyan osztályozza az emberiséget. Márpedig Isten színe előtt nincsenek férfiak és nők, idősek és fiatalok, hanem két kategória van, az üdvösségre menők és a kárhozatra menők csoportja. És olyan jó lenne meglátni és megismerni, felismerni, hogy vajon Isten szempontjából mi melyik csoportba tartozunk, ha netalántán nem tartozunk az üdvözültek csoportjába, az örök élet várományosainak a csoportjába, akkor hogyan kerülhetünk oda, hogy nem csak ebben az életben tapasztaljuk meg az Isten gondviselő kegyelmét, hanem hogy az örökké valóságot is ott tudjuk eltölteni. A felolvasott ige két emberi szereplője tulajdonképpen ezt a két csoportot ábrázolja. Hallottunk egy gazdagról, aki nem törődött senkivel és semmivel, csak azzal, hogy minél inkább élvezze ezt az életet, minél jobban beteljen ezzel az élettel, minél hedonistább, minél jobban kiélje ezt az életet. De ott van vele szemben egy másik ember, Lázár, akinek tulajdonképpen a minden nehézsége ellenére úgy tud helytállni, hogy tudja, hogy neki örök mennyei élete van. Nézzük csak meg ezt a két embert, mert tulajdonképpen a mai, akár budapesti, akár hol élő embereknek ezt a két ember csoportját foglalja magába. A gazdagnak nem ismerjük a nevét, csak annyit tudunk, hogy gazdag. És a Szentírás általános tanítása szerint akkor nem említi valakinek a nevét, amikor helyes és járható megoldásként mi magunk helyettesítetjük be a nevünket. És olyan jó lenne, hogyha gazdagról olvasva, halva, mindenki a maga szemét, a meg a nevét helyettesítené bele, hogy ezáltal is az íge személyesebb, megtapasztalhatóbb, elgondolkoztatóbb és jobb irányba fordítóbb tudjon lenni. Azt halljuk erről a gazdag emberről, hogy tulajdonképpen olyan ember volt, aki bíborba és patyolatba öltözött minden nap. Nagyon fontos volt neki a megjelenés, az úgynevezett image. Nagyon fontos volt, hogy hogy látják, hogy értékelik ki. És így is mondhatnánk, hogy a bíbor és a patyolba való öltözés az a legmodernebb, legdivatosabb divat diktátorok alapján meghatározott trend szerinti viselkedést jelentette, hiszen így is mondhatnánk, hogy a bíborba és a patyolatba való öltözés az olyan, mint a valaki csak ilyen Armani vagy Gucci, vagy nem tudom milyen világmárkában való ruházkodásokat, ruházati cikkeket venne magára, és a legmodernebb trendeket követve valamilyen formában ki akart tűnni a többiek közül, magára akarta vonni jobban a figyelmet. Ma is milyen sokszor megtapasztalhatjuk, hogy vannak olyan emberek, akiknek a legfontosabb a megjelenés, hogy az emberek felnézzenek rájuk, hogy az ruházatukkal kitűnjenek, jobban magukra vonják a figyelmet. Nem az értelmükkel, nem a magatartásukkal, hanem a ruházatukkal, a megjelenésükkel akarják az emberek figyelmét magukra vonni. De nem csak azt tudjuk róla, hogy bíborba és patyolatba öltözött, hanem minden nap dúsan vigadozott. Így is mondhatnánk, hogy minden nap ilyen nagy terű-terű asztalkán módjára élt, minden nap ünnepi ételt fogyasztott, és nagyon fontos volt neki az étel és az ital. Így is mondhatnánk kis erősebb fogalmazással, hogy a hasa volt az istene. Az volt a legfontosabb, hogy minden nap minél többet egyek, degeszre egyem magamat, lehetőleg minél finomabb ételeket fogyasszak. Nem érdekelte senki és semmi, csak az, hogy egész nap egyek. Drága testvéreim, a mai emberiségnek is ez az egyik kórképe. Ma is nagyon sok embernek a legfontosabb életcélja az, hogy minél több dolgot egyen, minél többet egyen, és lehetőleg minél extrémebb dolgokat egyen, minél messzebbről jövő cikkeket fogyasszon, és ezáltal is, mint az életének az értelme és a célja ez lenne, hogy minél jobban egyek, minél hedonistább, minél évhajhászabb életfolytatást folytassak. De nem csak ez volt a probléma, hanem az, hogy miközben megengedte magának a legdivatosabb ruházatot, a bíborba és a patyolatba való öltözést, meg a mindennap dúsan roskadozik asztalt megterített ételt fogyasztott, azon közben nem törődött a mellette élő emberre. Ott volt a kapuja elé vetve Lázár, és nem törődött vele. Azt, hogy a kutyák ott, amik lehúltak az asztalról, azt elfogyasztották, De Lázár nem foglalkoztatta őt. Érzéketlen volt ember társával szembe. Drága testvéreim, nem ezt figyelhetjük meg ma is nagyon sokszor. Nagyon megdöbbent a dolog az, hogy miközben egy-egy ember sajnál idős, nyugdíjas, beteg édesanyjától egy-egy tányér ételt, vagy akár a gyógyszereknek a kivevését, azon közben elég nagy, tetemes összegeket költ kutya meg macska jeledelekre, és olyan dolgokra, amikor sokszor azt látja az ember, hogy sokkal jobban szereti valaki egy gazdája az állatokat, mint akár a házastársát, a családtagját, vagy akár a szüleit. Több időt tölt a kutya sétáltatással, többet simogatja kutyáit, mint akár a gyermekeit, akár a házastársát. Fontosabb, értékesebb a számára. Érzéketlen ember volt. Tévedés ne essék, nem a gazdagsága volt a baj. Hiszen nagyon sokszor láthatjuk, hogy a gazdagság, a gondtalan anyagi állapot, az az Isten áldása is lehet az emberek számára. Hanem az volt a nagy probléma, hogy a gazdagságát rosszul élte meg, rosszul használta ki. És a gazdagsága nem emberközelibbé, segítőkészebbé, istenfélőbbé tette őt, hanem Istentől való elrugaszkodásra, emberektől való eltávolodásra ösztönözte. Testvéreim, ha netalántán nincsenek anyagi problémáink, anyagi gondjaink, úgy érezzük, hogy Isten felettébb gondoskodik rólunk anyagilag. Ez ne tegyen istentelenebbé, Istentől való meghidegült állapotúvá minket, hanem annál jobban hálás szívvel ragaszkodjunk Istenhez, hogy ilyen gondoskodó kegyelemmel vett körbe minket. Meg ne távolítson el embertársaintól. Nem mondjam azt, hogy jó, hogy nekem nincsenek problémáim, jó, hogy engem nem mosott el az árvíz, jó, hogy velem nem történt valamilyen baj, hanem legyünk szolidárisabbak egymással szembe, jobban oda tudjunk figyelni egymásra. Ne essünk bele ebbe a tévedésbe. Tehát összegzésül ez a gazdag ember Istent nem félte, embertársait nem becsülte. De vele szembe ott van egy másik szereplő, Lázár. Azt tudjuk erről a Lázárról, hogy ott feküdt a gazdagnak a kapuja elé, az ajtó elé levetve. Nagyon érdekes, egyes fordítások szerint így is mondhatnánk, hogy oda volt vetve, oda volt dobva. Tehát azok, akik gondozták, akik kivitték, hazavitték reggelenként meg esténként, még azok szívében se volt elég szeretet irányába. Nem úgy kezelték ezt a fogyatékos beteg embert, egy halálra ítélt embert, mint egy embert. Nem vették emberszámba, hanem nyűkként, teherként bántak ezzel a beteg Lázárral. És vigyázzunk arra, akiknek a családjában, rokonságában beteg ember van, vagy idős ember van, vagy tehetetlen ember van, vagy valamilyen formában fogyatékos ember van, hogy ezeket az embereket annál jobban szeressük, mert annál nagyobb igényük van a szeretetre, a megbecsülésre, hiszen azért, mert valamiben másabbak, mint mi, nem másodrendű emberek. Aztán nem csak, hogy oda volt vetve, nem kapott emberséget, hanem azt is tudjuk, hogy iszonyú fájdalmai lehettek, hiszen a teste tele volt fekélyekkel. Halálos, mégpedig iszonyú fájdalmakkal járó betegsége volt ennek az embernek. Minden nap ott volt, átérezte a fájdalmakat, és mégsem szólt semmit. És nem csak ez volt a probléma, hanem miközben az emberektől nem kapott megbecsülést és szeretetet, a kutyák mentek oda, az ebek, és azok nyalták a sebeit. Mert sokszor, ma is előfordul, hogy egy-egy állattól több kedvességet, szeretetet, ragaszkodást kapunk, mint embertársainktól. Ennek a Lázárnak az az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy mindezek közepette nem szól egy szót sem. Pedig ha valakinek lenne oka a panaszkodásra, akkor ennek a Lázárnak biztos, hogy lenne. De mégsem szól semmit. Nem panaszkodik, nem lázadozik, nem szidja az embertársait, nem szidja a kormánynak a szociális hálóját, nem átkozza a gazdagot, igaz? Nem panaszkodik mindenkire, nem siránkozik, márpedig mi ezeket szoktuk. Szidunk, mindig valakit szidunk. Ha valami kedvünk ellenére való dolog van, mindig keresünk egy bűnbakkot, és azt szidjuk. Bezzeg az én házastársam, bezzeg az én gyermekem, bezzeg az én szüleim, bezzeg a mai világ, bezzeg a polgármester, bezzeg az önkormányzat, bezzeg a mai kormány, bezzeg így meg úgy, mai világ, és mindig panaszkodunk, mindig síránkozunk, mindig valakit szidunk. És ez a Lázár nem szól semmit. De nem tesz valamilyen helytelen emberi magatartást. Nem követ olyan viselkedési normát, amely helytelen lenne. Márpedig mai nap azért nagyon sokszor megdöbbentő módon láthatjuk, ha valakinek gondjai, problémái vannak, betegség vagy valamilyen családi zűrők, akkor helytelen magatartást követ. Vagy neki kezd inni, vagy neki kezd drogozni, vagy akár öngyilkos lesz, eldobja az életét magától. Ez a Lázár megtanult együtt élni azzal a helyzettel, ami van. Az elmúlt héten temettem egy öngyilkos asszonyt, és olyan megdöbbentő volt olvasni a statisztikákba, hogy Romániában 11%-os az öngyilkossági ráta. A Székelyföldön, magyar többségű megyékben, Kovászna, Hargita és Maros megyében pedig 30%-os. Ha jól tudom, annyi, mint Magyarországon. Több mint duplája a magyarok körébe elkövetett öngyilkosság, mint a románság körébe. Miért? Mert nem tudják a betegséget, a csalódásokat, a problémákat, a lelki, közösségi megpróbáltatásokat feldolgozni. Mert nincsen elég hitük, nincsen elég reménységük. Drága testvéreim, jó lenne megtanulni Lázár példáját követve, hogy minden gondban, minden problémában tudjunk felfele tekinteni, soha nem lehetünk olyan nehéz, kilátástalan állapotban, hogy Isten abból ne tudna valami jót kihozni, abból kimenekedést, megoldást nyújtani. Soha nem lesz olyan nagy bajba, amiből nincs kiút, amiből nincs megoldás. Megkérdezhetjük, hogy vajon honnan volt ilyen lelki ereje Lázárnak, és hogyan tudott mindannyiunk számára követendő példát statuálni. Drága testvéreim, azért, mert ez a Lázár az Isten országára, a mennyországra tekintett. Az a gondolat volt benne, hogy ez az élet már valahogy elmúlik, lejár ez a néhány évtized, lejár ez a betegség, lejár ez az élet, de ez élet után nekem örök, mennyei életem van. Tudta, hogy az Isten kegyelméért, Jézus Krisztus áldozatáért neki örök, mennyei élete van. És ez az örök életre való tekintés adott neki olyan lelki erőt, adott olyan pozitív látást, olyan az helyzeteknek, a problémáknak a megfelelő helyes lereagálását, mert benne volt az örök élet tudata. Miközben a gazdag úgy élt, hogy nem törődött a lelkével, nem törődött az üdvösségével, a túlvilággal, ezzel ellentétben Lázár úgy tudta hordozni a maga keresztjét, hogy tudta, hogy neki Isten kegyelméből örök mennyei élete van. Testvérem, ma is két embercsoport van. Emberek tanulnak, dolgoznak, szorakoznak, hajtanak. Nagyon sokszor halljuk egyre többet, hogy erre sincs időm, arra sincs időm. De sajnos, ami a legfontosabb, a lelkük, arra se szakítanak elég időt. A lelkükre se nincsen idejük. A testre, az életre, az életvitelre igen, de ami a legfontosabb, ami az örök az emberben, a lélek, arra nem fektet eléggé nagy hangsúlyt. Igen ám, de lejár ez az élet. Akár tetszik, akár nem, lejár az élet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy meghal ez a Lázár, és az ő lelke Ábraham kebelére vitetik. Azért írja Ábraham kebelét és nem a mennyországot, mert Jézus Krisztusnak a feltámadása, halála és feltámadása előtt vagyunk, és ez egy olyan hely volt, amit nem mennyországként, hanem Ábraham kebeléként fogalmaz meg a Szentírás. Oda vitték a lelke, Ábraham kebelére, azaz az üdvösségbe, a mennyországba kerül. Aztán nem sokára meghal a gazdag is. És leírja a Szentírás, hogy ezt a gazdagot eltemetik. Biztos hatalmas temetése volt, biztos hatalmas kriptába temették bele. És el tudom gondolni, hogy nagyon sokan irigyelték ezt a gazdagot, hogy ez aztán igazán jól élt. Ez tudta, hogy kell élni. Ha bárha csak én is így élnék ezen a földön, ennyi mindenem lenne. Én is itt tudnám élvezni, itt tudnám habzsolni ezt a nagybetűs életet. Milyen jó lenne. Sokan irigyelték ezt a gazdagot. Igen ám, de amit nagyon sokan nem tudnak, és amit nagyon sokan elfelejtenek, itt is és mindenfele, hogy az élet nem csak abból áll, amit itt a földön élünk. Mert a halál nem pont az életre, hanem kettős pont. És a lelke a pokolra kerül. Iszonyú gyötrödésben, kínokban gyötröd az ő lelke, és egyszer csak a gyötrödésben, a kínok között meglátta távol Ábrahámot. És annak kebelén Lázárt. És megszólította Ábrahámot. Azt mondja, küldd el Ábrahám Lázárt. Küldd el, hogy valamilyen formában enyhítsen az én fájdalmamon. Hűsítse meg az én ajkaimat, hogy ne legyen olyan gyötrödésem, olyan kínok között. Ne vergődjek itt a pokolnak a helytelen állapotában. Szinte akarta volna kényszeríteni, vagy szeretett volna ott is parancsolni, ott is szeretett volna rendelkezni Lázár felett, de a mennyországban, a túlvilágon már nem érvényesek az emberi prioritások, az emberi hatalmi pozíciók. Nem lehet parancsolgatni. És Ábrahám szól gazdagnak, hogy te a földön elvetted a javaidat, nem töröttél velem. Ez a Lázár pedig most itt vigasztaltatik. De mindenek előtt olyan nagy közbevetés, olyan nagy szakadék van a mennyország és a pokol között, hogy sem a mennyből a pokolba, sem a pokolba a mennybe nem lehet átmenni. Nincsen így nevezett purgatórium, tisztító tűz. Nincsen közbevetett állapot. Ilyent a Szentírás nem ismer sehol. Ahogy mondja a Prédikátor könyve, ahova dől a fa, ott marad. Ha valaki hitben, Jézus Krisztus kegyelmében hal meg, annak örök mennyei élete van. Ha valaki hitetlenül, Isten nélkül hal meg, annak a lelke pedig a pokolba kerül. Akár tetszik, akár nem, akár akarjuk, akár nem, akár szeretnénk, akár nem, ez eldöntött valóság. És azért mégiscsak van ennek a gazdagnak egy nagyon pozitív megnyilvánulása. Hogy habár nem lehet Lázár, és nem enyhítheti a kínjaimat, és habár nem lehet nekem innen átmenni a mennyországba, nem lehet elrendezni, nem lehet lefizetni, akkor legalább van 5 testvérem, és menjen vissza Lázár a földre, és figyelmeztesse őket, hogy ők is ide a gyötrelemnek a helyére ne jussanak. Azért ez egy pozitívum a gazdag részéről, megjött egy kicsit az esze a pokolba, mert nem azt mondta, hogyha már megdöglött az én kecském, akkor dögöljön meg a szomszéd kecskéje is. Nem azt mondta, ha már én a pokolba kerültem, akkor a testvérek is kerüljenek ide, legalább együtt leszünk, mind a 6 testvér. Hanem azért azt mondta, ha már itt vagyok a pokolba, a gyötrelem helyén, legalább a testvéreim ne kerüljenek ide, legalább ők kerüljék el. Menjen vissza Lázár, figyelmeztesse őket, hogy térjenek meg, kezdjenek új életet, higgyenek, hitben járjanak. És ekkor hangzik el a Szentírás egyik legszebb ígeverse, bizonyságtétele, ha prófétákra és Mózesre nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Emberekkel beszélgetve nagyon sokszor vagy többször hallottam azt, hogy csak akkor hiszek, hogyha látom, hogy valaki feltámad a halottak közül. Hát tiszteletes, onnan nem jött vissza senki. Hát ki tudja, mi lesz, hogy lesz ott. Hát azt nem lehet tudni. Ha majd látom, ha majd a meghalt édesapámmal kezet fogok, aki felt, akkor hiszek. Addig nem hiszek. Hát van a Szentírásnak azért egy nagyon fontos tanítása, hogy meghal egy másik Lázár, Mária és Mártának a testvére. Az akkori zsidó szokás szerint összekötötték a lábát, a karjait, leterítették lepedővel az arcát, és betették a sírba. Ugyanazok az emberek vitték el a faluból ki a sírkertbe, ők tették be a sziklasírba, ők tették oda a követ, és ott volt negyed napja. Már bomlott a teste. És amikor Jézus odaért, és feltámasztott ez a Lázárt, előhívta, hogy Lázár jöjj ki. Ezek az emberek, akik eltemették, akik a temetési szertartást végigvégezték, akik érezték az órukba az emberi rothadó testnek a szagát. Azok az emberek a saját szemükkel látták, meg megfogadták, kezet fogadtak Lázárral, hogy Jézus feltámasztotta őket. Mégis a következő versekben azt olvassuk, hogy akár ott Betániában, akár Jeruzsálemben az embereknek nagy része nem hitt. Pedig a saját szemükkel, kezükkel tapasztalták, hogy feltámadt Lázár, és mégsem hittek. Vajon miért? Azért, drága testvéreim, mert a hit nem látásból van, hanem hallásból. A hallás pedig Isten ígéjéből, mint a Római Levél 10. részének 17. versében olvassuk. A hit hallásból van. Ezért, ha szeretnél hitre jutni, szeretnéd, hogy nagyobb hitet legyen, szeretnéd a feltámadásban való meggyőződéses hitet megtapasztalni, akkor neked az az utad, ami a Tamás útja is volt, hogy olvasod és hallgatod az Isten ígéjét, mert az íge olvasása és hallgatása a rendjén, Isten az ő szent lelke által hitre juttat, hitre vezettet téged. Ezért ne külső meggyőződésre legyen szükséged, ne azt óhajtsad, ne azt várjad, hanem azt, hogy az Isten lelke juttasson élő, meggyőződéses hitre. Drága testvéreim, ezt az embert érdekelt a testvéreinek a lelki állapota. Sajnos nagyon sokunkat, vagy nagyon sok embert sem a saját lelke, sem a mellette lévőknek a lelke nem érdekel. Nézzük meg, hogy ha érdekelne a lelkünk, az üdvösségünk, meg a másoké is, akkor egészen másképpen viszonyulnánk. Nagyon sokszor lehet hallani, ha nincsen időm, nincsen időm Bibliát olvasni, nincsen időm templomba járni. Drága testvéreim, egymás után nézni a híradókat különböző csatornákon, órákon keresztül arra van időnk. Minden futballmeccset végignézni, vagy a legtöbb futballmeccset a bajnokságon végignézni, arra van időnk. És különböző más dolgokra van időnk. De arra, hogy egy kicsit leüljünk a házastársunkkal beszélgetni, nem a tévével, tévét kikapcsolva, hanem egymás szemében nézve, akár egymás kezét megfogni, és csak beszélgetni fél órát, egy órát. Imádkozni, beszélgetni, mi volt jó neked, mi tetszett, milyen örömöd, milyen bánatod volt, arra nincs időnk. Hát azzal, hogy a lelkeddel törődjél, arra nincs időnk. Testvéreim, hamar elmúlik az élet, hamar múlik az idő. Én viszonylag fiatal vagyok, de én is ezt tapasztalom napról napra, látva gyermekeimet is, hogy telik az idő. És az idősek nagyon könnyen elmondhatják, hogy nagyon hamar elmúlik ez az idő. 70-80-90 év nagyon hamar elmúlik. De utána jön az örökkévalóság. Vajon hol töltöd az örökkévalóságot? Hadd kérdezze meg Isten tőled, meg tőlem, ha hirtelen bármikor megtalálunk halni, természeti katasztrófa, autóbaleset, bármi rendjén, hova kerül a te lelked? Hova kerül a te lelked? Én hiszem, hogy Isten azért is hozott el minket itt Jézus Krisztus feltámadásának örömnapján az Isten házába, mert akar szembesíteni, és azt akarja, hogyha még nem döntöttél Jézus mellett, ha még nem tudod, hogy Jézusért neked örök életed van, hogy a mennyországba kerül a te lelked, akkor azt a lépést megtegyed, hogy ne bizonytalanságban, ne kételyekkel tele éljél, hanem teljes bizonyosságra jussál, hogy tudjad, hogy bármi történik velem, nekem örök életem van. Van-e neked örök életed? Vajon Isten úgy lát-e téged, mint aki az örök mennyei életnek az örököse vagy? Ha még nem így lát Isten téged, akkor megteheted ma azt a döntést, ezt a lépést, hogy a te lelked is a mennyországba kerüljön. Isten azt akarja, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. Igazi, boldog, örvendező, nyugodt, szép életed legyen a földön. És ezt koronáz meg az örök mennyei élettel. De ne csak magaddal törődj a te lelkeddel, üdvösségeddel, mert nagyon sok ember megelégszik. Én hitben vagyok, én megtértem, én újjászülettem, én végzem a mindennapi életet, és ezzel nagyon sokan elvannak. De vajon fontos-e neked az, hogy a te családtagjaid, a te rokonaid, a körülötted élők is a mennyországba jussanak? Ne legyél a hit területén sem önző ember. Hadd kérdezzem meg, hogy szoktál-e imádkozni a családtagjaid, a szeretteid üdvösségéért? Imádkoztál-e ma, vagy az elmúlt napokban azért, hogy Uram, a gyermekeim, az unokáim, vagy akár a szüleim, a nagyszüleim, a testvéreim hitre jussanak? Keressenek, megtaláljanak téged, végre istenfélő, szép, boldog, nyugodt életet éljenek. Imádkoztál érte? Hadd kérdezzem meg, hogy hol van a te házastársod? Olyan szép dolog az, amikor egy férj feleséggel, gyermekekkel, unokákkal jönnek a templomba. De nagyon sok ember nem törődik azzal, hogy a házastársam legyen. Én legyek hitben, aztán mi van a házastársam, ma nem érdekel. Meg szoktam kérdezni az emberektől, hogy vannak a gyermekeik. Kolozsváron vagy másfele élnek. Akkor mondja a bácsi meg a néni, jól vannak, tiszteletesen, nagyon jól vannak, munkahelyük van, fizetésük van, jól tanulnak az unokák, nagyon jól vannak. Békességben élnek, anyagilag sincsenek problémáik. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, jó, és lelkileg hogy vannak? Járnak-e templomba, olvasnak ígét? Hogy állnak lelkileg? Az örök élet szempontjából. Mert sokszor csak azt hiszük, hogy az az ember van jól, aki egészséges, akinek nincsenek anyagi gondjai. Igen ám, de igazán az az ember van jól, aki lelkileg is egészséges, lelkileg is jól van, lelkileg is jól tartott. Gondoljunk bele, hogy milyen döbbenetes, fájdalmas dolog lehet, amikor oda kerülünk az Isten országába, mennyországba, és nem lesz ott mellettünk esetleg, a családtagokból nagyon sokan nem lesznek ott. Milyen fájdalmas, megdöbbentő dolog lehet. Ezért legyen bennünk ez a missziói vágy, ez a mentő szeretet, amelyet megtapasztalt ez a gazdag, igaz, sajnos már későn a pokolba, hogy meg akarta menteni az ő testvéreit. Éppen ezért olyan jó lenne, drága testvéreim, hogy amikor egymásra nézünk, vagy amikor önmagunkba tekintünk, akkor lássuk meg azt, hogy Isten nekem is örök mennyi életet akar adni. Azt akarja, hogy boldog, hitben járó, szeretetteljes életem legyen, és ez élet után az örök mennyi életben legyek. Addig is, ameddig ebben a hitben járok, magamra, lelkemre törődök, legyen meg bennünk a lélekmentés drága tűze, hogy minél több ember, családtagjaik a szeretteink köréből is, vagy aki körülöttünk élnek, ott legyenek, hogy együtt tudjuk dicsőíteni Istent, teljes szívvel, örvendezve és boldogan. Ebben segítsen meg Isten, hogy hallgassuk Mózest és a profétákat, hogy neked is és a szeretteidnek is örök mennyei életed legyen, egy szép, nyugodt, szeretteteljes földi élet után. Amen. Énekeljük, drága testvéreim, a 98. énekünknek az első versszakát. A 98. énekünk a 66. zsoltár dallamára énekelt ének. 98. énekünk első versszaka így kezdődik: énekeljetek új éneket. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyédes atyánk, köszönjük azt a mentő szeretetet, amivel nap mint nap körbeveszel minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te szeretsz minket, és te annyira odafigyelsz mindannyiunk életére külön-külön egyenként, hogy a te egyszülött fiadat is elküldted erre a földre, feláldozta önmagát a kereszten, hogy nekünk bűnbocsánatot, szabadulást, egy boldog, örvendező élet után nekünk örök mennyei életet adjon. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem csak a földön akarsz megáldani minket, hanem azt akarod, hogy a földi élet után nekünk örök mennyei életünk legyen. Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, hogy te boldog emberekként akarsz látni minket, és arra akarsz figyelmeztetni minket, hogy a mai világgal szembe menve ne csak azzal törődjünk, hogy mit beöltözködünk, mit eszünk, milyen karriert, milyen munkát tudunk befutni, elvégezni, mit tudunk megvalósítani emberi, világi szinten, hanem mindezek mellett, vagy mindezekkel ellenére is akár, odafigyeljünk a mi lelkünkre, hogy az életben ne csak nyomorúságban, kínlódásban, állandó idegességben, stresszben legyen részünk, hanem megtapasztaljuk a veled való közösségnek békességét, áldását, örvendező életfolytatását. Úgy szeretnénk élni a mindennapi életünket, hogy veled élve tudhassuk, hogy nekünk örök mennyei életünk van. Külön könyörgünk, Urunk, azokért az emberekért, akiknek még nincsen örök élete, akik nem tudják azt, hogy nekik örök életük van Jézus Krisztusban. Te add, Istenünk, hogy ne akarjunk úgy élni, hogy esendőségben, leledzve azt éljük, hogy mindennapi életek, mindennapi napok telnek egymás után, hanem akarjunk teljes bizonyosságra jutni, akarjuk megtapasztalni azt, a drága meggyőződést, hogy a lélek, ami lelkünkkel együtt tudjon bizonyságot tenni arról, hogy mi a te gyermekeid, az örök élet örökösei vagyunk. Urunk, te adj nagyobb tüzet a szívünkbe a lélekmentés után. Tehát, hogy jobban odafigyeljünk a gyermekeinkre, unokáinkra, testvéreinkre, szüleinkre, mindazokra, akik fontosak a mi számunkra. Tudjunk nagyon sokat imádkozni értük, tudjunk velük beszélgetni, hogy ők is hitre jussanak, ők is ezt az életet Jézus Krisztussal éljék, és majd nekik is örök mennyi életük legyen. Kérünk, te árasz ki a te kegyelmedet és a te szeretetedet, hogy növekedjen ebben a gyülekezetben, egyházunkba, fővárosba, az egész Kárpát-medencébe a te ígéd, hogy növekedjen az üdvözülteknek a serege. Te ajándékozzál meg ébredésekkel, megújulásokkal, benned való meggyökerezéssel, álhatatossággal. Könyörgünk, Istenünk, hogy te áld meg ennek a gyülekezetnek minden egyes tagját. Te légy különösképpen az özvegyekkel, az árvákkal, hogy megtapasztalják, hogy te gondviselő, kegyelmes Istenük vagy. Könyörgünk a gyászolókért, külön azért a gyászoló családért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjukra, drága hozzátartozójukat. Te vigasztald, te erősíts meg őket, Istenünk, és te add, hogy a gyász is közelebb vigye te hozzád őket. Kérünk, hogy te adjál egészséget a betegeknek, a halálos ágyuknak, a halálos ágyukon lévőknek, pedig te adj veled való megbékélést, emberekkel való kapcsolatuknak a rendezését, te adj türelmet, szeretetet a beteggondozóknak, te rendel ki a munkahelyet, az anyagiakat a nélkülözőknek. Kérünk, hogy a te kegyelmedet, a te jelenlétedet, gondviselésedet átéljük, tapasztaljuk, érezzük minden áldott nap, minden pillanatban. Kérünk, hogy te áll meg a mai napunk hátralévő részét, úrvacsorai közösségünket, az előttünk álló hétnek a napjait. A te áldásod oltalmat kísérjen mindvégig minket. Te vigyázz ránk, te vezessél minket, te áldjál meg minden munkánkban. Az Úr Jézusért könyörgünk, hallgass meg imánkat, most is mindörökké. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most pedig együtt énekeljük el a nemzeti imánkat. Most pedig Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és adjon néked békességet, Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.
Kedves testvérek, az úrvacsorai közösségünkre készüljünk énekléssel. A 436. dicséretünket keressük ki, és a 436. dicséretünknek énekeljük az első, valamint az utolsó, azaz hetedik versét. A 436. dicséretünk első verse így kezdődik: örülj szívem, vígadj lelkem. Testvérek, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ezitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem számotokra a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztust. Ő az, aki legyőzte a halált, és mindazokat, akik hisznek ő benne, ebben a győzelemben részesíti. Ő érette, és ő általa van nékünk üdvösségünk. Gyertek, hajoljunk most meg ő előtte, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, feltámadtál, élsz és uralkodsz a mennyei dicsőségben az Atya jobbján. Dicsőítünk téged azért, mert az a győzelem, amely legyőzte a világot, az, ami hitünk lehet a te kegyelmedből. Köszönjük te neked azt, ami szívünkbe elplántáltad és beültetted már ezt a hitet, ezt a bizalmat és ragaszkodást, hogy nem kételkedünk te benned és a te ígéreteidben. Kérünk, erősíts most bennünket e látható jegyek által, hogy még inkább ragaszkodjunk te hozzád. És könyörgünk mindazokért, akik téged még nem ismernek személyes megtartójukként, hogy légy kegyelmes ő hozzájuk, hogy a látható jegyek által még inkább és egyre inkább meggyőzettessenek afelől, hogy szereted őket is, és végtelen győzelmedben akarod részesíteni egyen-egyenként mindannyiukat. Úr Jézus Krisztus, ami bűneinkért szenvedtél és haltál meg a kereszten, hogy mi megszabaduljunk a bűn átkától, könyörüljél meg rajtunk, hogy ennek a felismerése nap mint nap ott legyen a mi szívünkbe és lelkünkbe, hogy alázattal tudjunk megállni te előtted, aki ismered a mi bűneinket, hiszen te szenvedtél érettük, és adjad nékünk, hogy mindig azzal a reménységgel is jöhessünk te hozzád, mint aki megtisztítasz és megmentesz, aki újonnan szülsz és szenté teszel bennünket. Adjad, hogy így szolgáljon most ez a közösség mindannyiunk lelki javára, üdvösségünkben való erősödésünkre. Kérünk, tisztogassál meg bennünket, és szentelj meg, hogy tetsző legyen mindaz, ami történik te neked. Áldássá és életté váljon bennünk általad. Amen. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsájtanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a ti szíveitekben. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretetedeme jegyeivel erősítesz bennünket hitünkben, meggyőződésünkben, és abban a kegyelemben, amelyre elhívtál, és amelyben járatsz bennünket. Köszönjük te néked a látható jegyeket, amelyeket bizonyossággal magunkhoz veszünk. Dicsőítünk, hogy ilyen bizonyosak lehetünk abban is, hogy te bűneinket eltörölted, igazságot adsz nekünk, és hogy általad éretted, a mennyei dicsőségbe lehet nekünk elkészített otthonunk, mindazoknak, akik hisznek te benned, és nem kételkednek a te szeretetedben. Hadd adjuk magunkat teljesen neked, taníts bennünket az élet útjain úgy járni, mint akik tereád néznek. Köszönjük, hogy fölemelted ezen a mai napon a mi tekintetünket, a láthatókról, magadra, a láthatatlanra, és arra bátorítasz bennünket, hogy tereád nézve fussuk meg azt a küzdőteret, amely nékünk személyesen adatott itt a földi látható világba. Dicsőítünk téged az ígéretért, amely a feltámadás és az élet. Légy áldott, Urunk, mert szeretsz bennünket, légy áldott a közösségért, amelyet megélhettünk nem csak veled, hanem egymással is. Kérünk, hallgass meg a mi hálaadásunkat és könyörgésünket, maradjon a te kegyelmed mi rajtunk és mi velünk. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket zárjuk énekszóval. A már énekelt 425. dicséretünket énekeljük a 3. és 4. verseivel. A 425. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, a 3. vers így kezdődik. Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm.
Az én örömöm. utamon ez vezessen. Az Uratod lettem, én Istenem te vagy, tarts meg.